Bizonyára a legtöbbeknek már megvan a tervük, hogy hol töltik a következő napokat vagy heteket, de mi hálásak vagyunk Istennek minden lehetőségért, amellyel élhetünk, hogy az ő igének hangoztatása alatt lehetünk. Azt hiszem, amire a legnagyobb szükségem lenne most, az egy szabadság lenne, és hogy nem lesz részem benne, abban is biztos vagyok. Ez minden bizonnyal így lesz. Ma háromszor mentem be az irodába, egy és ugyanazon dologért két alkalommal visszatértem, mert elfelejtettem, hogy mit akartam magamhoz venni, aztán harmadszor is bementem. Ez csak azt mutatja, hogy mennyire szenved az emlékezetem, és a mögöttünk lévő évek bizonyosan megkövetelték a magukét. Én hálás vagyok Istennek, hogy már nem öregszünk, hanem hogy hamarosan átmegyünk az időből az örökké valóságba, ahol örökre a fiatalság virágzásában leszünk, anélkül, hogy valaha is megviselne bennünket az emlékezet, vagy az öregedés bármilyen más jelei, hanem át leszünk változtatva, és át leszünk szellemülve a mi szeretett Urunk és megváltunk képmására és hasonlatosságára, hogy hozzá hasonlóvá legyünk, hogy olyanok legyünk, mint ő. Ez a legnagyobb kiváltság, amit Isten az emberiségnek adni tudott. Ő felkínálta nekik, magához hívta őket, nekik csak eleget kell tegyenek a hívásnak, és ő azt mondja, hogy mindazokat, akik hozzám jönnek, azokat nem taszítom ki, hanem befogadom, illetve elfogadom őket. És ez mindaddig érvényes, amíg a kegyelem ideje tart, hogy mindazok, akik az Úrhoz jönnek, kegyelmet találnak az ő színe előtt. Itt fel lett téve egy kérdés, vagy le lett adva a kérdés, nagyon leegyszerűsítve abból áll, hogy kétféle bíráskodó szellem van. Máté 7:1-2 első két versa, és az első Korintusbeliekhez írt levél második fejezetének 15. versével kapcsolatosan. És a kérdés az, miben vagy hogyan különböznek ezek egymástól? A Máté 7. fejezetében le van írva a természetes ember természetes ítélkezése. Itt ez áll írva, ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek el. Mert ugyanazzal az ítélettel, amelyel ti ítéltek másokat, vagy büntettek meg másokat, ugyanazzal az ítélettel lesztek ti is megítélve, és ugyanazzal a mértékkel, amelyel ti mértek, ugyanazzal a mértékkel lesz nektek is mérve. Ez az ítélkezés a legtöbbször egy rosszaló megbírálás, vagy legnagyobb rész egy büntetéssel sújtás. Amikor valaki meg van ítélve, akkor nem kell elítélően kárhoztatva is legyen, hanem fel is lehet menteni. Egy bíróságnak alapvetően csak az a dolga, hogy eldöntsön egy ügyet, hogy igazságot szolgáltasson. És ha ezt helyesen értelmezzük, helyesen fogjuk fel, akkor rendelkezünk azzal a kegyelemmel is, hogy helyesen megítéljük a dolgokat. Viszont ha valaki önkényesen ítélkezik, még ott is, ahol semmi köze hozzá, és mások ajtaja előtt sepreget, akkor ez semmi esetre sem helyes. Márpedig itt azzal vagyunk szembesítve, hogy ne ítélkezzetek senki felett, hogy ti magatok se legyetek elítélve. Ez azt jelenti, ezzel az ítélkezéssel nem csak egy igazság szolgáltatásra van utalást téve, amivel tulajdonképpen mindannyiunknak rendelkeznünk kellene. Mi tisztában kellene legyünk azzal, hogy mi a helyes, hogy mi az illő, és azt szerint alkalmazkodnunk. Egy megfelelő ítélőképességünk kellene legyen, kiértékelni, hogy mi a helyes az Úr előtt és az emberek előtt is. A mi megítélésünkben semmiképpen nincs helye az elítélésnek, hanem csak az igazságszolgáltatásnak. Mert végül is, ahogy itt mondva és írva van, ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Tehát ez a legnagyobb, a legjobb dolog, hogy egyáltalán ne ítélkezzünk. Tulajdonképpen nagyon nehéz bíráskodni. Azt tudjuk, hogy mikor egy tárgyalás van folyamatban, akkor meg kell hallgatni a különböző feleket. Tisztában kell lennetek azzal, hogy miért történt ez, miért jött, miért van ez így. Meg kell hallgatni, meg kell egy átfogó képet kell kiértékelni, vagy tudatosoknak kell lennünk arról, hogy mi az, ami egyáltalán meg kell ítélni. A hívők ebben a dologban, ahogy maga az Úr Jézus is mondja, hogy a világ gyermekei értelmesebbek ebben a tekintetben, mint az Isten országának gyermekei. Ezekben a dolgokban a világ emberei bölcsebbek, értelmesebbek. Ők tisztában vannak azzal, hogy semmit sem lehet megítélni és elítélni, ha az embernek nincs rálátása arra, hogy miről is van szó. Isten gyermekei esetében ez nagyon gyakran, sajnos másképp van. Ők kimondanak gyorsan egy ítéletet, és úgy tesznek, mintha semmi sem történt volna. Igen, ez így van. Felfordulást okozol, aztán szépen elsétálsz, mintha semmit sem tettél volna. És még úgy is teszel, nagy képűen, vajon mit akarnak még az emberek tőlem? De hiszen te csak jót tettél, jót akartál, hogy voltak éppen kinek és hogyan, nem tudod. Tehát ez az ige szakasz itt, ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek el, nem szorul semmi magyarázatra és értelmezésre, és semmi kiegészítésre sem. Ne ítéljenek meg benneteket sem, mert ugyanazzal az ítélettel, és ott mindnyájan galléron fogjuk egymást, mert ugyanazzal az ítélettel, amellyel a másikat elítéljük, vagy nem ítéljük el, az fog bennünket is sújtani, olyan biztosan, ahogy itt meg van írva. Mi értelme legyen akkor még ítélkezni, ha az az ítélet, amit kimondunk, minket ér, egyenesen. Voltak éppen, ha tisztában lennénk azzal, hogy mi a következménye, talán nem is tennénk meg. Hiszen szembesíteni kellene magunkat azzal, hogy magunkat ítéljük el, és hogy az, amiről azt hittük, hogy másokra kell nekünk kirónunk, a saját fejünkre esik vissza. Hadd engedjük tehát, hogy az íge a szívünkhöz szóljunk. Ne ítéljetek tehát, hogy ti se kerüljetek ítélet alá. Mert ugyanazzal az ítélettel, amellyel ti ítéltek el valakit, ugyanazzal az ítélettel ítélnek meg benneteket is újra, és ugyanazzal a mértékkel, amellyel mértek, ugyanazzal a mértékkel lesz nektek is újra kimérve. Ez tehát egy olyan pont, amit teljesen el kellene felejtenünk. Tehát nem kellene ítélkeznünk, hogy ne kerüljünk mi sem ítélet alá. Aztán a második kérdés ezzel kapcsolatosan az első Korintusbeliekhez írt levél második fejezetének 15. verse. Az első Korintus 2.15. verse. Itt az van megírva. A szellemi ember viszont mindent szabatosan, megfelelő módon ítél meg, ugyanakkor őt magát senki sem ítéli meg megfelelő módon. Ezt az ígeverset az összefüggésben kell olvasni, hogy megtudjuk, mire van ezzel utalást téve. Aki elolvassa az első Korintus 2-t, azonnal látni fogja, hogy mire megy a dolog. Pál apostol azt írja itt a 6. versben, az pedig, amit mi előterjesztünk, az mégis bölcsesség a tökéleteseknél, a szellemi éretteknél, viszont nem a világ idő bölcsessége, sem a világkorszak kárhozatra ítélt uralkodóinak a bölcsessége. Nem, hanem mi Isten titokzatos, elrejtett bölcsességét ismertetjük, amelyet Isten a világ minden korszaka előtt eleve elrendelt, a mi megdicsőlésünkre. És aztán így folytatódik, majd később azt mondja, nekünk azonban kinyilatkoztatta, feltárta ezt Isten ezeket a szellem által, mert a szellem mindent kifürkész, még az Isten mélységeit is. Majd a 11. vers, a szellemi ember pedig, vagyis a lelkes ember pedig semmit sem fogad el, ami az Isten lelkétől származik, mert poloncságnak tekintik azt számára, és képtelen megérteni, mert lelkileg kell megítélni. És akkor jön a 15. vers. A szellemi beállítottságú ember viszont mindent szabatosan megítél, ugyanakkor őt magát senki sem ítéli meg szabatosan, megfelelő módon. Tehát a szöveg összefüggésből teljesen világos, hogy miről is van szó. Az, ami a Máté 7. fejezetében van megírva, az mindannyiunknak meg van tiltva, hogy ne ítélkezzünk, hogy mi sem legyünk megítélve. Viszont az 1. Korintus 2.15-ben a szellemi beállítottságúakhoz vannak intézve a mondottak, akik mindent helyes módon meg tudnak ítélni, de senki sem ítéli meg őket helyes módon. Óbárcsak lenne, hogy Isten szellemi beállítottságú embereket neveljen belőlünk, olyan embereket, akik megértik, vagy felfogják azt, amit Isten szelleme hatására, ami Isten szelleme hatására jön létre, a felülről jövő bölcsességet, amely tiszta és világos a világ mindenféle keverékei nélkül. És hogy meg tudjuk különböztetni azt, amit Istentől kegyelemből kaptunk. Azt tudjátok, hogy az édenkertben azzal magyarázkodott a kígyó az embernek, vagy legalábbis Évának, hogy okos lesz, hogy bölcs lesz, ha csak részt vesz abban, ami fel lett kínálva neki. És ő bedőlt neki. De hiszen ki ne akarna okosabbá válni. De Pál apostol itt azt írja, hogy nem a világ bölcsességét terjesztjük elő, hanem az Istennek elrejtett bölcsességét, amelyet a szellem kimunkál, és amelyet a világ uralkodói közül senki sem ismert fel. Éppen ez a lényeg. Ha manapság valaki eljön és megtart egy előadást, akkor különbséget kell tudni tenni, hogy melyik vagy milyen forrásból merít ennél fogva, hogy az isteni teljességből merít, és azt adja át, hogy tájékoztatást kapjunk arról, amit Isten mondani és közölni akar velünk, vagy pedig valaki a saját bölcsességéből merít, és azt adja tovább. Pál apostolnak nem volt mit előterjesztenie azon kívül, amivel Isten megajándékozta őt Jézus Krisztus gyülekezetének a felépítésére. És olyannyira határozott volt abban, amit hirdetett, amit prédikált, olyannyira biztos volt benne, hogy azt tudta mondani, hogy ha mi magunk, vagy egy angyal a mennyből valami mást prédikálnának nektek evangéliumként, mint amit én prédikáltam, akkor jön rá az átok. És így látjuk tehát, hogy Isten olyan embereket használt fel, akik tökéletesen tudták, hogy az, amit hirdetnek, nem tőlük származik, hanem a kinyilatkoztatás isteni forrásából, hogy ők maguk csak edények voltak, akik továbbadták azt, amit kegyelemből Istentől kaptak. Nekem utólag nagy jelentőségűvé lett a vasárnapi prédikációra felolvasott íge szakasz a Kolosébeliekhez írt levélből. Annyira értékteljes, amikor látjuk és szemügyre vesszük, hogy Pál apostol hogyan dicsőítette és felmagasztalta az Úr Jézust, és hogyan beszélt és írt róla. És azt mondja itt a Kolosébeliekhez írt levél első fejezetének 15. versében, mert hiszen ő a láthatatlan Isten képmása, a hasonmása, az egész teremtés első szülöttje. Mert ő benne, a Luther fordítás szerint, mert ő általa teremtetett, vagy lett megalkotva minden, ami van az égben, és ami van a földön. A láthatók éppen úgy, mint a láthatatlanok is. Legyenek azok trónok, vagy akár uradalmak, akár hatalmak, vagy hatalmasságok. Minden ő általa és ő érette teremtetett. Ezzel pedig azt mondja Pál apostol, hogy alapjában véve az Úr Jézus Krisztus, ő, aki az ő vérét adta a mi bűneink bocsánatáért, hogy alapvetően ő az, aki által minden teremtetett, vagy meg lett alkotva abból, ami van a mennyben és a földön, ami látható, éppen úgy, mint ami láthatatlan. Akár trónok, uradalmak, bármi legyen az, ami létezik, ami fennáll, azt ő teremtette. Számunkra, akik hisszük azt, amit Isten ígéje tanít, ez felülmúlhatatlanul értékes. Mert előfeltételes az, hogy ez egy megfelelő hozzáállásunk, egy helyes nézőpontunk legyen az Úr Jézussal szemben, hogy egy helyes viszonyban kerüljünk ő vele, megfelelő kapcsolatot alakíthassunk ki ő vele. Ha valaki, és ezekből ugyanis, hogy sokan vannak, fel sem ismerik őt, számukra ő nem jelenthet semmit, az ő hitük nem Isten erejében van. Mert a hitnek szüksége van egy helyre, ahol lehorgonyozhat. Márpedig, ha számunkra az Úr Jézus az a valaki, akiről Pál apostol azt írja, mert ő általa teremtetett minden, ami a mennyben és a földön van, úgy a láthatók, mint a láthatatlanok is, akkor ez felemel bennünket a hitben. Ez megerősít bennünket a hitben, hogy tudjuk, hogy a dicsőség Urával van dolgunk, ővele van kapcsolatunk, akinek a mindenható szava által minden dolog létrejött abból, ami fennáll. És Pál apostol azt írja a zsidókhoz írt levélben, az ő mindenható szavával ő hordozza a világ mindenséget, és miután elvégezte a bűnökből való megtisztulást, Isten felségének a jobbjára ültette magát. Ő hordozza a világegyetemet, amelyet ő teremtett. A világ mindenséget, amelyet ő hozott létre, ő maga hordozza azt az ő mindenható szava által. És ő az, aki minket is hordoz. És ha felismerjük őt, az ő kilétében, minden bizonnyal van erre még egy másik szentírási ige szakaszom is, mindjárt a zsidókhoz írt levél első fejezetében az apostol újra Isten fiáról beszél, majd a 10. versben ezt mondja, ezt írja. És továbbá, vagy a továbbiakban, te, Uram, alapítottad meg a földet a kezdetben, és az eget a te, az egek a te kezed művei, Zsoltár 102-ből. Azok elmúlnak, de te megmaradsz. Így látták az apostolok az Úr Jézus, az Isten fiát, így és ennek ismerték fel őt, és ennek megfelelően hirdették. Te vagy az Uram, aki a kezdetekben megalapítottad a földet, és az egek a te kezed művei. Ugyanezt olvassuk a Kolossébeliekhez írt levél, első fejezetében is. Ő általa teremtetett minden abból, ami van a mennyben és ami a földön, és voltak éppen minden, ami látható és láthatatlan. És az apostolit ismét kifejezésre juttatja, te vagy az Uram, aki a kezdetekben megalapítottad a földet, és az egek a te kezed művei. Amikor úgy látjuk az Úr Jézust, mint a fájdalmak emberét, mint aki Isten bárányaként hordozza a bűneinket, az annyira magával ragad bennünket, hogy belsőleg meghatódunk, bűnbánatot tartunk, és őhozzá jövünk. De nem maradt meg annál, hogy megveretett és kínosztatott, nem maradt meg annál, hogy ki lett gúnyolva és a nevetség tárgyává tették, nem maradt meg annál, hogy keresztre feszítették és eltemették, hanem harmadnapon feltámadt a halálból, és ezzel a pillanattal az egész kép megváltozik. Ha csak a szenvedésről és a halálról beszélhetnénk, akkor soha nem mondhattuk volna a hit a győzelem, amely legyőzte a világot. Akkor valami mégis hiányzott volna, kimaradt volna. De éppen a Jézus Krisztus feltámadása által lett Isten műve megkoronázva és megáldva mindazok számára, akik részt vesznek benne. Hányszor hallottuk és elmondtuk már, hogy elmehetünk a világ legnagyobb embereinek a sírjához, akik az évezredek során éltek, ők valamennyien meghaltak, még ha eszméik tovább élnek is. De a sírjuk nem lett üres. Csak egy valaki létezik, aki feltámadt, és ez az, akit a halál nem tudott fogva tartani, vagy visszatartani. Aki azt mondta, halál, járványos veszedelem leszek számodra. Ezt már kijelentette az Ószövetségben és a prófétákon keresztül. És Pál apostol így fejezi ki, halál, hol van a te fullánkod, a szúrásod? Pokol, hol van a te győzedelmed? Hála legyen Istennek, aki győzelmet adott nekünk, ami Urunk Jézus Krisztusunk által. Amennyiben megértjük, hogy ugyanaz, aki megváltott minket, ő ugyanaz, aki a kezdetben teremtette az eget és a földet az ő mindenható szavával, hogy ő csak az emberért lett emberré, hogy ő eljött a mi hústestünkbe, hogy magára vegye a bűnt és a kárhoztatást, hogy meglegyünk váltva és szabaddá legyünk téve, és Isten fiaivá és leányaivá lehessünk. De miután feltámadt, azután azt mondta, hogy nékem adatot minden hatalom a mennyben és a földön. De hiszen ő az, aki rendelkezik is mindazzal, amit ő teremtett, ami birtokában van. Azt tudjátok, hogy a Lucifer lázadása következtében a mennyben sok minden elveszett, még onnan is. Angyalok is szövetkeztek vele, és részt vettek benne a forradalomban, és elszakadtak ezzel Istentől, és ezzel kilettek taszítva. És itt van az mondva, hogy legyenek azok akár trónok, akár uradalmak, vagy bármilyen hatalmak, ő uralkodik és rendelkezik mindezek felett. Semmi sem történik az egész világegyetemben, és ezt elhihetitek, még ha néha ki is siklik, vagy megússzák a figyelmünket a reánk bízott feladatok, mint emberi lények, de neki a dicsőség urának a kezéből semmi sem fog kisiklani a kezéből, semmi sem fog megúszni az ő figyelmét. Emiatt senkinek sem kell aggódnia. Ezzel kapcsolatosan minden a legnagyobb rendben fog lezajlani. És még az ördög sem tehet semmit. Ő olyan, mint egy láncot tartott kutya. Egyáltalán semmit sem tud tenni. Az Úr uralkodik minden fölött. Igen, az övé az első és az utolsó szó. Legyenek azok trónok vagy uradalmak, bármi is legyen az, vagy bármilyen hatalmak. Krisztus a fej. Ézsás próféta 37. fejezetének 16. versében. Ézsás próféta könyvének 37. fejezet 16. verse. Seregek ura, Izrael istene, te, akinek a trónja a kérubok fölött van. Te egyedül vagy Isten a földön, a föld minden királysága fölött. Te vagy az, aki megteremtetted a mennyet és a földöt. Azok számára, akik még nem fogták fel az Istenséggel kapcsolatos titokzatosságot, és talán nehézségeket látnak benne, nos itt ő úgy van megnevezve, mint aki az eget és a földet megteremtette, mint a seregek ura, mint Izrael istene, aki a kérubok fölött trónol. Te egyedül vagy az Isten, a föld minden királysága fölött. Te vagy az, aki az eget és a földet megteremtetted. Az Új Szövetségben azt olvastuk, Uram, te vagy az, aki a kezdetben megteremtetted a földet és kifeszítetted az eget. Itt azt olvassuk, hogy a seregek ura, Izrael istene, az, aki a kérubok fölött trónol, aki az eget és a földöt teremtette. A dolog nagyon is egyszerű, hiszen csak egy teremtő létezik, csak egy Úr létezik, csak egy Isten létezik, csak egy Isten fia létezik, csak egy Szent Szellem létezik. Minden dolog abszolút csak egyes számban létezik, kizárólag. És ha ezt fel tudjuk fogni, hogy mindezek a különböző megnevezések és megjelölések folyamatosan egy és ugyanarra az egyre vannak utalással, aki különböző oldalról meg lett világítva, szemléltet veled, mint a seregek ura, ha a seregek ura, ha a seregek az Úr nélkül lennének, mi lenne velük? Nekik is szükségük van az Úrra. Az összes seregeknek, akik ott vannak a dicsőségben, nekik is szükségük van valakire, aki felettük áll, akire föltekinthetnek. És itt úgy van megnevezve, úgy van jellemezve, mint a seregek ura. Nekünk is szükségünk van egy Úrra, akinek alárendeltjei vagyunk, akinek a szolgálatát végezzük. Az Úr mindig a szolga ellentéte. Az Úr parancsol, a szolga pedig végrehajtja a kapott rendeletet. Hányszor mondta Branham testvér, avagy készen vagytok-e arra, hogy Jézus Krisztust ne csak mint megváltóként, hanem mint Urat is befogadjátok az életetekben, mint az Urat, aki a rangban van, aki úgy irányít, mint aki az elsőbséget élvezi. Itt még mindig visszatérünk a kolossi beliekhez, írottakhoz. Azt mondja itt, felolvasom a 16. verset még egyszer, majd a 17. verset, mert ő benne teremtetett lett megalkodva minden, ami van az égben, és mi a földön is van, a láthatók és a láthatatlanok. Legyenek azok trónok, vagy akár uradalmak, akár hatalmak, vagy hatalmasságok. Minden ő általa, és ő érette teremtetett meg. És ő mindenek előtt van, és minden, ami létezik, az ő benne áll fel. Semmi sem lélegezhet, vagy létezhet ő nélküle. Mindennek ő benne van a fennállása, a fennmaradása. Minden ő belőle ered. Minden élet, minden energia, voltak éppen minden, ami létezik. Minden ő belőle ered. És különösen számunkra, mint hívőknek, ha már az egész világ egyetlennek, benne mindennel együtt, ő benne van az állandósága, fennmaradása, fennállása, akkor ez azt jelenti, hogy ő nélküle nem létezhet, nem állhat fenn semmi. Ő benne van a fennállása, az állandósága. Vajon miben van a mi állandóságunk? Avagy nem-e csak akkor létezünk, ha ő benne vagyunk? A mi létezésünk, a mi fennállásunk egyedül csak Jézus Krisztusban, ami Urunkban van. És meg fogjátok látni, hogy minél inkább feltárul előttünk Isten szellem által, hogy az Úrnak adjuk az elsőbséget és az elsőbbrendűséget, ahogy itt tovább meg van írva minden tekintetben, annál inkább képes lesz ő magát megnyilvánítani közöttünk. Itt az van írva tovább. Továbbá, a továbbiakban ő a feje a testnek, nevezetesen a gyülekezetnek. Ő a kezdet, az első szülött, a halottak közül, ő az, akinek minden viszonylatban elsőbséget kell élvezzen. Itt lefordítva kellene, hogy legyen. Talán már az emberi gyengeségeket is beleértve. Neki, akinek minden viszonylatban elsőbséget kellene, hogy élvezzen. Hogy mindez mit jelent, vagy mit mindent foglal magában, azt talán nem is tudjuk ezekben a pillanatokban még felfogni. Minden viszonylatban az elsőbséget, az elsődlegességet, az első helyet, azt, hogy az ő szava legyen a mérvadó számunkra, hogy bármi legyen az, amit ő mond, az számít nekünk. Hogy ő, mint a gyülekezet feje, érvényesüljön. Tisztában érvényesüljön. Tisztában vagytok azzal, hogy mi az, amikor valakinek nincs feje. Ez egy olyan ember, aki nem tud létezni. Hiszen látjátok, amikor Keresztelő János lefejezték, az volt a vége. És amennyiben a gyülekezet nem ismeri el Jézus Krisztust, mint fejnek, ez az előfeltétel, felismeri, hogy ő benne van teljes folytonossága, őt helyezi az első helyre, és minden tekintetben elsőbséget ad neki, elsőbséget élvezzen. Mint emberek, olyan természetűek, magaviseletűek vagyunk, hogy a legszívesebben a magunk zsebében gazdálkodunk, a magunk előnyét helyezzük előtérben, nem pedig a másokét. Mint emberi lények, ez a mi jellemiségünk. talán nem mindannyiunknak, de a többségnek. De a szellemiekben el kell jutnunk arra a szintre, hogy az Úrnak minden kapcsolatban elsőbbsége legyen. Hogy az ember valóban megkérdezze önmagától, Uram, mi az, amit akarod, hogy megtegyek? A Bibliában voltak egy néhányan, akik feltették ezt a kérdést. Így az a bizonyos gazdag ifjú is, ő azt kérdezte, Uram, mit kell tennem ahhoz, hogy elnyerjem az örök életet? De jobb lett volna, ha egyáltalán nem tette volna fel a kérdést, mert nem volt hajlandó, hogy az Úr szava szerint, hogy átengedje az Úrnak az első helyet az ő életében. Mert azt gondolta magában, hogy sok javai vannak, és éppen ezért semmi szüksége nem lett volna a kérdést feltenni, mert végül is a javak, a gazdagság minden visszamaradt. Amikor az Úr azt mondja neki, menj el és adj el mindent, amit birtokolsz, és az árbevételt belőle oszd el a szegények között, ezzel meghiúsult a terve, mert nem fogta fel, nem értette meg, hogy ki is volt az valójában, aki erre felszólította őt. Nem volt hajlandó, hogy az Úrnak adja az első helyet. És később Branham testvér ténylegesen megadja a történet folytatását, és azt mondja, hogy ugyanaz a gazdag ember az, aki később kinyitotta a szemét a pokolban, és azt mondja, küld el Lázárt, mert még van négy testvérem, hogy felvilágosítsa őket, mi a helyzet, hogy ne kerüljenek ők is ide a gyötrelemnek erre a helyére. Egy olyan ember, akinek volt egy találkozása Jézussal, akinek az Úr megmondta, hogy mit kell tennie ahhoz, hogy örök életet kapjon, ő tisztában volt azzal, hogy mi az, amint a szíve csüngött, amihez kézzel lábbal ragaszkodott, tisztában volt azzal, hogy mitől kell megszabadulnia. És ő szembesítette őt ezzel a helyzettel, és ő ezt nem értette meg, és nem ismerte fel. Szomorúan távozott a maga útján. És azt hiszem, a Szentírás azt mondja, hogy az Úr rátekintett valahogyan, és megszerette őt. Látta, hogy ez a fiatalember kézzel lábbal ragaszkodik ezekhez a földi dolgokhoz, és abban a pillanatban, amikor megszabadult tőle, szabad lesz, hogy az Urat kövesse, az őt szolgálja. Néha még ebben sincs meg a megfelelő hozzáállásunk. Mindig azt gondoljuk, hogy minél több van, annál nagyobb, annál jobb a dolgunk. És nem tudom, hogy ez helyén való lenne így. Csak egy dolgot tudok. Ha mindentől elszakadunk, megszabadulunk, és képesek vagyunk mindent Isten oldalára helyezni, oltárára helyezni, akkor Isten megkapja az első helyet az életünkben. És ez nem mindig olyan egyszerű. Ez nem mindig könnyű. Előfordul, hogy hiszünk az Úr közeli visszajövetelében, másrészt pedig pestiesen sanyargatjuk magunkat és tervezgetünk, hogy hogyan dolgozzon a pénz, bocsánat, kamatot hozzon, vagy bármi mást, hogy bizony-bizony minden rendben biztosítva legyen még. Gyakran úgy gondolom, hogy nem igazán tudjuk összekapcsolni a dolgokat egymással. A jelenlegi bizonytalanság idejében mindentől függ függetlenítenünk kellene magunkat. És én elmondtam már nektek a második megtérésem történetét. Nem is tudom igazán, hogy miért pont most jutunk el idáig. Egyáltalán nem akartunk róla beszélni, de talán mégis szükség van rá. Én lennék az utolsó ember, aki nem akarnám, hogy legyen bátorságom kimondani az igazságot, ha Isten szelleme úgy akarja. Mi hasznunkra vannak mindeme dolgok? Legyünk egyszer egészen őszinték. Ha életünk végén megkötözve látjuk magunkat valamivel, valahol olyan dolgokhoz való ragaszkodással, amelyek elválasztanak bennünket Isten országától, akkor mi hasznunk lett volna mindebből? Nem azt mondjuk, hogy ó, igenis, persze, mindannyiunknak aggódni kell, az élet megy tovább, bizonyára úgy van, hogy az élet megy tovább, még aggodalom nélkül is. Ugye az élet megy tovább, anélkül is. Vagy azt gondolja valaki, hogy nem aggodalmaskodunk a jövőről, akkor az élet nem megy tovább, az élet mégis megy tovább. És az aggodalmak, ahogy bekövetkezik a jövő, az aggodalmak maguktól jönnek. És akkor még mindig van elég idő a feltöréshez, az aggodalomhoz. Az Úr teljesen fel akar szabadítani, szabaddá akar tenni. Ő olyan embereket akar, akik már nem ragaszkodnak semmihez. Ennél fogva Zákeusra gondolok. Ő megragadta és megértette a helyzetét. Ő azt mondotta, Uram, ahol becsaptam valakit, azt sokszorosan visszaadom. Ez egy nagyszerű dolog volt, és az üdvösség megérkezett ebbe a házba. És az Úr azt mondta, és ez megtörténik, hogy az üdvösség eljön egy házba, azt leggyorsabban az erszényben vesszük észre. Zákeus volt az, ugye, aki azt mondta, igen, persze, ő is gondolhatta volna, Uram, én már eleget zsákoltam itt vámnál, stb. Miközben ezt mondta az embereknek, adjátok csak ide a pénzeteket, és minden további nélkül zsebre is vágta. De rögtön azután tudta, hogy mivel tartozik az urának. Azt mondja, ahol csaltam, ott sokkal többet akarok visszaadni. Egészen tisztában volt vele, hogy mindentől mentesnek kell lenni, és csak az urat kell szolgálni és követni. Egy olyan ember, ezek olyan emberek aztán, akiknek semmiféle gondjuk sincs többé. Szabadon szolgálhatják és követhetik az urat. Mehetnek oda, hova ő megy. És ő az, aki által minden teremtetett. Továbbá ő a testnek, vagyis a gyülekezetnek a feje is. Ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül. Ő az, akinek minden viszonylatban elsőbbséget kellene élveznie. Bár csak megvalósulna ez az Úr kegyelméből az én életemben, mindannyiunk életében, hogy ne menjünk el úgy mellette, hogy ne vegyük figyelembe, hanem csendesedjünk el mégis, és mondjuk, Uram, hogyan állnak ezek a dolgok az én életemben? Vajon ezek a dolgok, ahogy itt le vannak írva, az én életemben is megvannak, vagy nem? Hiszen Krisztus a fej. Hogy Krisztus legyen a fej, azt tudjuk, de csak, mint az ő testének feje. Ő az ő gyülekezetének feje, nem egy valamilyen gyülekezetnek, nem egy valamilyen testnek, hanem az ő testének, az ő gyülekezetének. És akkor jön a második kérdés is, Uram, avagy taggé vagyunk-e a te testednek? Vajon belelettünk-e keresztelve a Szent Szellem által? Vajon képesek voltunk-e minden mást félretenni az Úrból? Elszakadtunk-e mindentől, hogy Isten szelleme be tudott illeszteni bennünket az Úr testébe, az élő Isten gyülekezetében, amelyben Krisztus a fej? Amelyben Krisztus a középpont, amelyben fel és alá jár, hogy beszélhessen és munkálkodhasson. Ez itt a lényeges kérdés, amit én és mindannyian fel kell tennünk magunknak. Hálás szívvel gondolunk vissza a múlt szerda estére is, és Isten minden bizonnyal megint egy lépéssel tovább akar vinni, vezetni bennünket, hogy ne csak egy áldást tegyen minket boldoggá, hanem hogy az Úr alakot öltsön mi bennünk, hogy ő legyen a fej, hogy ő kapja az elsőbséget minden tekintetben. És ez meg is illeti őt, mert tudjuk, hogy ki ő. Ő teremtette a kezdetben a földet, és az ég az ő keze munkája. Aztán megváltotta a gyülekezetet, hogy legyen egy olyan helye a földön, amelyben tovább kinyilatkoztathatja magát. Avagy nem egy hatalmas lény az, amint Branham testvér kifejezésre jutotta az egyik prédikációjában, hogy Isten egész teljessége nyilvánvalóvá lett téve Krisztusban, és Isten egész teljessége Krisztusban lett kiárasztva, és pünköstkor ki lett árasztva a gyülekezetre. Ugyanaz az Isten, aki Krisztusban járt ezen a földön, aki megmentette az elveszetteket, aki irgalmas volt a bűnösökhöz, aki meggyógyította a betegeket, aki megszabadította a megszállottakat, aki jót tett, ugyanaz az Isten lakozik az ő népe között is, az ő gyülekezetében, hogy ugyanazokat a dolgokat megtegye az ő testén keresztül, ami a gyülekezet. Ugyanúgy, ahogy az Úr az ő földön járta idején, az ő természetes teste Isten temploma volt, úgy most mi is Isten temploma vagyunk itt ezen a földön, és maga az Úr akar benne lakozást venni, és ki akarja fejezni, nyilvánvalóvá akarja tenni az ő szeretetét, az ő kegyelmét, az ő erejét. Voltak éppen mindent, amit kifejezésre akar juttatni, azt a gyülekezeten keresztül akarja megtenni. Hogy nekem is mindannyiunknak hamarosan, vagy maradéktalanul sikerüljön az Úrnak ezt a helyet megadni, ezt az elsőbséget, és hogy azt mondhassuk, Istenem, segíts meg minket a napok végén. Segíts meg bennünket, hogy olyan helyzetbe kerüljünk, olyan álláspontot foglaljunk a te színed előtt, amelynél fogva a te jó tetszésed megnyugodhatna rajtunk, és a te áldásod ránk szállhatna, és a te hatalmad megnyilatkozhatna rajtunk keresztül. Szavakat hallottunk már ugyan eleget. Most már azt szeretnénk, ha az Úr kinyilatkoztathatná az ő hatalmát és az ő dicsőségét nekünk és rajtunk keresztül. Akár a szabadításunkról van szó, akár a gyógyulásunkról, akár az áldásról, bármi legyen. És az Péter akkor azt mondta, ne úgy nézzetek rád, mintha mi itt valamit tettünk volna, hanem ez legyen tudtotokra adva. Ez az ember meggyógyult Jézus Krisztus nevének az ereje által. Pontosan ezt akarjuk szem előtt tartani. Nem úgy, mintha tőlünk kifolyólag történne valami is, hanem a Jézus nevének ereje által hadd történjen meg. Áldjon meg minket az Úr, és segítsen meg minket, legyen a segítségünkre. Töltsön be minket az ő szent szellemével egy olyan módon, hogy Isten ereje áttörjön, áthasson, és kegyelemből hatékonnyá váljon bennünk. Ő, akinek a mindenható szavával minden létre lett hozva, ő visszaszolgáltatta az ő szavát ebben az időben. Kinyilatkoztatta és megerősítette, hogy külön válasszon magának egy népet, hogy engedelmeskedjen neki, alávesse magát neki, hogy mindent a megfelelő állapotba hozzon, hogy aztán végre újra nyilvánvalóvá tehesse az ő hatalmát és az ő dicsőségét. Hadd adjuk meg neki az első helyet és az elsőbséget minden tekintetben. Hogy legalább ez legyen a kívánságunk, az imádságunk, a vágyunk. Uram, hogy teljesítsük a Te akaratodat, erre segíts meg. Amen. Hadd álljunk fel, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, együtt járulunk a Te szent színed elé. Te ismersz mindannyiunkat egyen-egyenként. Te tudod, hogy mi zajlik le bennünk. Te tudod, hogy szolgálni akarunk. Neked akarjuk adni az első helyet, az elsőbséget minden kapcsolatunkban, minden tekintetben. Segíts nekünk, hogy képesek legyünk ezt megtenni. Mutasd meg nekünk a módját, hogy hogyan tegyük meg. Légy kegyelmes hozzánk a Te nevedért. Mi felismertünk Téged, mint azt, aki az ő mindenható szava által minden létezésre hívott, aki megteremtette a földet és kiterjesztette az eget. Mi felismertünk Téged, mint azt, aki meghalt értünk, aki kiengesztelt minket Istennel, mint azt, aki feltámadt a halálból, aki kinyilatkoztatta magát ebben az időben, mint az emberfia, hogy az ő népe között járjon, és kimondja az ő szavát, hogy elrendezzen és helyreállítson minket. Helyreállítson. Ez is hozzátartozik, Uram, hogy Te leszel a fej, hogy Tied legyen az elsőbség, Te legyél a középpontja mindennek. Ez is része az isteni rendnek a Te gyülekezetedben. Uram, Istenem, engedd, hogy sikerüljön a Te nevedért, a Te ígédért, a Te szellemedért. Munkálkodj hatalmas módon minden tekintetben. Dicsérünk Téged, és köszönetet mondunk Neked, hódolunk Neked, imádunk Téged. Halleluja! Amen.